Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csak nem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Noé díjjal tüntette ki Fűrész Tündét, a Kincs elnökét, a Nagy Családosok Országos Egyesülete.
A Noé díj az Egyesületünk legmagasabb elismerése, és azoknak adományozzuk, akik hosszú évekig kiemelkedő tevékenységet végeznek a családokért.
Szigetszent Miklóson is elindult a Családbarát Magyarország Központ gyermekútmódszertani központjának szülő-támogató csoportja.
Itt egy olyan közösség is kovácsolódik a csoportok végére, hogy nem egyszer jelezték már a szülők, hogy szeretnék folytatni a közös szülőcsoportozást.
Itthon is több a szamár köhögéses beteg. A kisbabákra a védettség kialakulása előtt különösen veszélyes lehet.
Náluk ez a köhögési roham légzés kimaradáshoz, időnként légzés leálláshoz és így halálhoz is vezethet.
Az oktatáskutató szerint a tanulók értékelését, számonkérését is átalakítja majd a mesterséges intelligencia terjedése.
A magasabb, komplexebb gondolkodási formák felé mozdul el a dolog.
Noé díjjal tüntette ki Fűrész Tündét, a Kopmária Intézet a népesedésért és a családokért elnökét, a Nagy Családosok Országos Egyesülete. Ezzel az Egyesület támogatását, valamint a magyar családok érdekét szolgáló elkötelezett munkáját ismerték el. Kardosnyi Gyurkó Katalinnal a díj mellett a Noé élén töltött két elnöki időszakának legfontosabb eredményeiről és az új vezető előtt álló kihívásokról is beszélgettünk. Augusztusban ugyanis tisztújításra készül a szervezet.
A Noé díj az Egyesületünk legmagasabb elismerése, és azoknak adományozzuk, akik hosszú évekig kiemelkedő tevékenységet végeznek a családokért. És nem fontos, hogy bárki is egyesületi tag legyen, itt a hangsúly a családokért végzett tevékenységen van. Ezt a Noé díjat kapta meg a Családok Nemzetközi Napján Fűrész Tünde, a Kopmária Intézet elnöke.
Milyen az együttműködés egyrészről a Noé, másrészről a Kincs között?
Mi stratégiai partnerek vagyunk, de emellett elnökasszonnyal 2010 óta dolgozunk együtt a családokért, és mindig számíthatunk, és mindig számíthattunk egymásra. Akkor is, amikor különböző javaslatokért kellett küzdeni, de akkor is, amikor például a családszervezeteket összehívtuk, és együtt közösen valósítottunk meg szép kezdeményezéseket, szép programokat.
Miért fontosak az ilyen együttműködések, így a nagy családosok képviselete érdekében?
Nem csak a nagycsaládosok, hanem azt gondolom, hogy összességében a családok képviselete érdekében, hiszen a családszervezetekkel is együtt szoktunk működni, évente kétszer találkozunk, és minden családot képviselünk. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog az a közösség az emberek számára, legtöbbször helyben, de nekünk is fontos az, hogy mi családszervezetek, a családokkal foglalkozó intézmények egy közösségben legyünk, és egymás segítsük. Tehát egymás munkájának a támogatása, a segítése, az kihat arra, hogy még erősebben, összehangoltabban tudjuk segíteni a családokat.
Hogyan látja a mostani időszakban, melyek azok a területek így a családokat érintően, amelyek leginkább a támogatást igénylik?
A mostani időszakban a legfontosabb a családok részére a béke, a biztonság és a kiszámíthatóság. És ez az életük minden területére igaz. Nagyon fontos, hogy amikor gyermeket vállalunk, akkor nem egy évre, négy évre hozzuk meg ezt a döntést, hanem egy életre. Éppen ezért fontos az, hogy akkor tud több gyermek születni, hogyha a fiatalok is biztonságban érzik magukat, ha tervezhető számukra a jövő.
Hogyha jól tudom, akkor hamarosan új elnöke lesz a Nagy Családosok Országos Egyesületének.
Igen, azt szoktuk mondani, hogy egy elnöki ciklus az 4 évig tart, és a Noé-ban is maximum egyszer választható valaki, tehát én már 8 éve vagyok a Noé elnöke, és ez a tisztség ez augusztus végén fog letelni, tehát tisztújításra készül az Egyesület. Szerintem ez egy jó dolog. Egyfelől azért is, mert bárki, amit csinál, érzi azt, hogy ez nem egy végtelen dolog a Noé elnökének lenni, és egy véges pozíció. Másfelől pedig az új vezetőnek lehetősége van mindig új dolgokat, újításokat, új szemléletet is behozni. Mi most már ugye egy 37 éves családszervezet vagyunk. Ez mindig lehetőséget ad a megújulásra, lehetőséget ad arra, hogy ne legyen az életgörbénk előregedett igazából, a szervezeti életgörbénk. A NO elnökének lenni szolgálat, egy gyönyörű szolgálat, és jó látni az elejét, jó benne dolgozni, és jó látni azt is, hogy el lehet engedni.
Hogyha visszatekint erre az elmúlt időszakra, akkor mit gondol, mi az, ahol igazán nagy sikereket sikerült elérni, és mi az a feladat, amit át kell adnia az új elnöknek, hogy ezen a nyomon folytassa tovább?
Hát nem is biztos, hogy azon a nyomon. Nagyon-nagyon sok minden történt. Tehát amikor én a Nagycsaládosok Országos Egyesületét 2016-ban átvettem, akkor küzdöttünk egy pénzügyi, egy jogi és egy szervezeti válsággal. Az akkori 6000 tagcsaládból most 16000 tagcsaládunk van. Nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektettünk az érték felmutatásra, például a babaköszöntő programunkkal, a szeretet ízei programunkkal, a közösségépítésre több mint 200 helyi szervezetünk van, és az érdekvédelemben is rengeteget tevékenykedtünk, volt nagycsaládos gépkocsi kedvezmény, a rezsitámogatásnál, vagy például az egyetemistáknak a COVID utáni átsorolásával kapcsolatban mintegy 5000 hallgatónak tudtunk segíteni, tehát hogy minden területen szerintem erősek tudtunk maradni, és a válságokból is erősebben tudtunk kijönni. Tehát a COVID alatt is még jobban nőtt az összetartás a NOE-ban, a gazdasági válság idején pedig olyan új utakat kerestünk, például a tudástőke fejlesztését helyben a családoknál, vagy a kapcsolati tőke erősítését, ami segítette a családokat, hogy könnyebben vészeljék át ezeket a nehéz helyzeteket. A jövőre nézve úgy szokott történni, amikor egy új elnök jön, akkor megkérdezi a tagságot, hogy most milyen irányt szeretnének, és azok alapján alakítja ki az új stratégiáját. Mi 2 éve kérdeztük meg még a vezetőket, és akkor is azt mondták, hogy a közösség a legfontosabb, úgyhogy szerintem az, hogy egy jó, egymást ismerő, egymásra támaszkodó közösség maradjon a NOE, miközben egyébként a tagság növekszik, ez egy gyönyörű kihívás a következő vezető számára is.
A Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökét, Kardosnyi Gyurkó Katalint hallották. Szigetszent Miklóson is elindult a Családbarát Magyarország Központ Gyermekút Módszertani Központjának szülőtámogató csoportja. A szülői szerepek megerősítése és a gyermekek fejlődésével kapcsolatos ismeretek átadása mellett fontos cél a résztvevők érzelmi támogatása is, mondta el Kereki Judit, a Gyermekút Módszertani Központ szakmai vezetője.
Már a korábbiakban egy nagy uniós projekt részeként indítottunk szülőtámogató csoportokat. Mindannyian tapasztaljuk magunk körül, hogy a szülők nagyon sok esetben a hétköznapi élet kihívásaival nehezen küzdenek meg, a gyermekük fejlődését nem ismerik megfelelően, vagy a nevelési kérdésekben szorulnak rá tanácsokra, hiszen nem tanuljuk a szülőséget egyikünk sem. Olyan sikeres volt ez a kezdeményezés a szülők körében, hogy miután véget ért a projekt, el is indultunk egy olyan új programmal a Gyermekút Módszertani Központ szeretei között, amely tovább vitte ezt a fonalat. Olyan szülőtámogató csoportok indultak, hátrányos helyzetű területeken kezdtek el legelőször szerveződni, ahol a szülőséggel, magával, a párkapcsolatokkal, a családdal, a gyermekek fejlődésével, a hétköznapi kihívásokkal, nevelési helyzetekkel foglalkoztak a trénereink. A gyermeknevelés úgynevezett buktatóival, tehát hogy milyen helyzetekben hogyan tudnak a szülők reagálni a gyermekük viselkedésére, hogyan tudják úgy megtámogatni őt, hogy biztonságban érezze magát, szeretve érezze magát. A különböző természetes krízis helyzetek vagy nehéz helyzetek kezelésében segítünk nekik, vagy akár az olyan családoknak a működését is megtámogatjuk, ahol valami különlegesebb helyzet áll elő, tehát akár az egyszülős családok, akár a mozgós családokban előforduló problémák kezelésében tudunk segíteni, de a csoportokat úgy szoktuk kezdeni, hogyha valamilyen más téma merül fel igényként, akkor azt a trénereink beintegrálják ebbe a folyamatba, tehát igazából a csoportra szabják a tematikát. itt egy olyan közösség is kovácsolódik a csoportok végére, hogy nem egyszer jelezték már a szülők, hogy szeretnék folytatni a közös szülőcsoportozást.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Míg a korábbi években maximum 1-2 szamárköhögéses megbetegedést tapasztaltak éves szinten Magyarországon, addig az idei első negyedévben már 12 esetet regisztráltak. A betegség ellen létezik is, kötelező a védőoltás, a kisbabákra ugyanakkor a védettség kialakulása előtt a betegség különösen veszélyes lehet. Pék Tamást, a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológusát kérdeztem.
A védőoltás bevezetése előtt ez ugye volt nagyon sokáig. Az aktív védettség az a 20. század második felétől volt aztán elérhető szerte a világon, és ez egy olyan betegség, ami kortól nemtől függetlenül mindenkit megtámadhat, viszont a gyerekek, felnőttek, idősek azok esetleg 4-5-6 héten keresztül köhögnek, nincsnek túl jól, és van ez a jellemző szamárhangszerű köhögés, hogy sok kis köhögés után van egy ilyen mély belégzés, tényleg olyan, mint egy szamárhang. De nekik ez leginkább csak kellemetlenséget okoz. Szemben az újszülöttekkel, akik ha elkapják ezt a betegséget, akkor náluk ez a köhögési roham légzés kimaradáshoz, időnként légzésleálláshoz és így halálhoz is vezethet. Ez a betegség jellemzően olyan, ami a egy éves kor alatti populációban halálos tud lenni, egy éves kor felett meg csak kellemetlen, meg nem jó, de ott már azért nem szokott halált okozni.
Mióta van védőoltás, elérhető védőoltás a szamárköhögés ellen, illetve mikor kell azt beadatni?
Nemzeti immunizációs program része, ezért a csecsemők azok 2-3-4 hónaposan kapnak először oltást a szamárköhögés ellen, majd ugye aztán vannak ismétlő oltások, másfél éves korban, aztán 6 évesen és 12 évesen, akkor kapja elvileg utoljára az ember, és maga a szamárköhögéses komponens ebbe a kombinált védőoltásban 5 éven keresztül nyújt teljesen jó védelmet, utána a védettség csökken, és utána el lehet kapni újra ezt a betegséget.
Magyarán akkor nagyjából késő tinédzser korig marad védett az
ember? Igen, mondhatjuk, hogy igen.
Milyen tünetek jelentkeznek először? Hogyan lehet ezt felismerni?
Az a baj ezzel a betegséggel, hogy van egy 1-7-10 napos lappangási idő, és akkor elkezdődik egy olyan nagyjából 2 hétig tartó húzutos szakasznak nevezett állapot, amikor az embernek folyik az orra, és köhög, és láza nincsen. Tehát ez semmiben sem különbözik az összes többi köhögéses, húzutos betegséget okozó vírus vagy bakteriális fertőzéstől. Ilyenkor egyikünk fel se merül ugye senkibe, hogy esetleg ez a betegség van a háttérben. És ezután a 2 hét letelte után jön egy olyan, amit úgy szoktak hívni, hogy rohamos szakasz. Ebben vannak azok a jellemző tünetek, hogy a köhögési rohamok vannak egy óra alatt akár 30-40 is, vagy még több, hogy apró kis köhögések, teljesen elfogy az embernek a levegője meg az ereje, és aztán mond, ez egy ilyen mély belégzés. Ha ez a klasszikus klinikai kép van, így azért könnyű felismerni, de a felnőttekben sem biztos, hogy mindenkinél ennyire klasszikusan zajlik ez a betegség, szóval, hogy vannak olyan esetek, amikor csak mondjuk az ember köhög 4 héten keresztül, vagy 5 héten keresztül, a 3.-4. héten jobban köhög, de fel sem megy az orvoshoz, mert annyira azért nem érzi magát rosszul, hogy ez befolyásolja akár a munkavégzését, csak közben meg tudja fertőzni a környezetét, meg tudja fertőzni az újszülötteket sajnos.
Hogyha egy kisbaba míg a védettség beállta előtt valahogy elkapja a szamárköhögést, meg lehet állítani azért a bajt, tehát kezelhető betegségről van szó?
Magát a betegséget azt lehet antibiotikummal kezelni, ugye indokolt minden betegnek a kezelése, sőt indokolt a beteg környezetének a kezelése is azokban az országokban, ahol kevés az eset, és bár Magyarországon most az elmúlt 4 hónapban már több mint 15 beteget jelentettek, azért még mégis a viszonylag kevesebb esetszámú országok közé tartozunk, úgyhogy ilyen esetekben azért kezeljük a szamárköhögős beteg környezetét, hogy megpróbáljuk a baktérium terjedését meggátolni. A fő probléma az, hogy az újszülöttek, hogyha ilyen köhögési rohamuk van, akkor nem vesznek levegőt, és ebben meg tudnak halni, de ha mondjuk intenzív osztályon ápolják, és ezt a szakaszt akár gép lélegeztetéssel, akár olyan szoros megfigyeléssel, hogyha kell, akkor gépi lélegeztetéssel át lehessen ívelni, akkor nem fognak belehalni azokban az országokban, ahol erre van lehetőség, hogy az összes súlyos beteget nagyon szorosan meg tudjuk figyelni. Ugye Magyarországon azért ez van. Azok az esetek is, akik voltak itt az elmúlt években, még ha intenzív osztályos ellátást igényeltek is, azért meggyógyultak.
Említett említette, hogy itthon is a sok éves átlaghoz képest most több a szamárköhögéses beteg, de ugye tudni azt, hogy Ukrajnában, Horvátországban, Csehországban kifejezetten jelentősen növekszik az esetek száma. Mi áll ennek a hátterében?
Ugye Magyarország azért abból a szempontból nagyon szerencsés helyzetben van, hogy a kötelező oltásokkal való átoltottsága az jó, 95% feletti. Viszont, ahogy mondtam, azért az oltás sem 5-6 évnél tovább, tehát el lehet kapni ezt a betegséget, hogyha most bekerülne Magyarországra ez a törzs, és itt elkezdene cirkulálni a felnőtt lakosság között, akkor az nem lenne meglepő, hogyha a felnőtt lakosságnak a nagy része, ha nem is súlyos tünetekkel, de azért tünetekkel megbetegedne, mert egyszerűen az oltás az nem véd, de hogyha az emberek a 95%-a be van oltva, van egy olyan nyáimmunitásnak nevezett következmény, hogy a maga a kórokozó nem talál olyan fogékony szervezetet, ahol tud betegséget okozni, ezért nem is tud terjedni emberről emberre, mert a gyerekek védettek, és mivel, hogy már ugye 54 óta van oltás Magyarországon, emberek túlnyomó többsége már védett volt kiskora óta, ezért így eltűnt a baktérium az országból, és hogyha nem tud fogékony szervezeteket találni, akkor nem is jön vissza.
Ezek szerint akkor a környező országokban az átoltottság az, ami alacsonyabb?
Egyrészt alacsonyabb az átoltottság is, másrészt meg igen az, hogy több a fogékony ember, akik között ez a baktérium tud terjedni. Pont azért, mert hogy talál fogékony embereket, meg kisebb az átoltottság.
Mennyire érdemes felnőtt korban elgondolkodni azon, hogy újra felvegye az ember ezt a védőoltást?
Infektológusként azt mondanám, hogy mindenképpen érdemes. Tényleg nem csak magunkat kell védeni, bár hogyha van egy 6-7-ig zajló kifejezett köhögési rohamokkal járó betegség, az önmagában eléggé meg tudja viselni az ember, de hogyha ezt átadjuk a családunkban az újszülött csecsemőknek, ott meg kiszámíthatatlan következményekkel jár. Tehát, hogyha valakinek a családjában, akár gyermek születése, akár unoka születése kapcsán van fiatal csecsemő vagy újszülött, akkor neki feltétlenül javasolt. Amúgy meg 5-10 évente egyébként is szóba jön az, hogy ezt az ember megismételje ezt az oltást.
Van-e most félnivalója az embernek így a mindennapokban, vagy egyáltalán mit tehetünk az ellen, hogy ha nem akarunk ismétlő oltást kérni, azért ne kapjuk el ezt a betegséget?
Erre nehéz válaszolni, ugye a maszk használat az meggátolja ennek a baktériumnak az átvitelét emberről emberre, de hogyha az ember nem hord maszkot, és mostanában már azért nem hordanak az emberek maszkot, akkor hogyha akár egy közlekedési eszközön, akár az utcán egy aktívan fertőző szamárköhögős ráköhög az emberre, és mondjuk az oltását utoljára 15-20 éve kapta, akkor jó eséllyel el fogja kapni a betegséget, még ha nem is lesz neki nagyon súlyos, de valószínűleg beteg lesz. Tehát megelőzni ezt a betegséget másképpen, mint az oltással most a jelenlegi tudásunk szerint nem lehet.
Pík Tamást a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának infektológusát hallották.
Családi hét.
Nem csak az egyetemisták, de feltehetően már a középiskolások is használják tanulmányaikhoz a mesterséges intelligenciát, mondta az Inforádiónak a Matthias Corvinus Kollégium tanuláskutató intézetének igazgatója. Setényi János szerint ez a tanulók értékelését, számonkérését is átalakítja majd. Varga Mónika interjúja.
Nagy különbséget kell tenni a használatban. Talán egy egyetem, egy tudományegyetem példáján tudom ezt érzékeltetni. Az azeri vagy bolgár hallgatók, azok előfizetnek a ChatGPT-re, és mindent ezzel iratnak meg, és ezt adják be szemináriumi dolgozatnak. A kínai hallgatók nem fizetnek elő, hanem az olcsóbb, korábbi változatot használják, valamit előállítanak, egy esszé szöveg alapot ebből a ChatGPT segítségével, majd utána elkezdenek ezen dolgozni. Tehát szakirodalmat raknak hozzá, dúsítják ábrákkal, elemzésekkel, átírják az egészet. Magyarán munkaidőt takarítanak meg vele, de alapvetően csak a hordalékot hordják fel vele, és utána az egyéni munkájukat belerakják.
Na de ott, ahol nincsen egyéni munka, és csak megiratja a ChatGPT-vel, annak milyen hatása van? Hát nem elbutítja ez a gyerekeket, vagy az egyetemi hallgatókat?
Nem, itt a ChatGPT semmit nem tesz, a digitális dolgok nem tesznek semmit, hanem csak visszatükrözik a kultúrát. Az egyik kultúra, ez az azeri, kaukázusi, posztkommunista valami, ez ugye a munkanélküli megúszásnak a kultúrája, egy kicsit ilyen közel-keleti is. A kínai, a konfuciánusban fel sem merül, hogy ők ne dolgozzanak dolgozzanak keményen, csak használják a technológiát arra, hogy időt takarítsanak meg, és hatékonyabban dolgozzanak. Magyarán a mesterséges intelligencia csak felnagyítja a meglévő kulturális különbségeket. Nyilvánvalóan azok a diákok, akik egy percig nem akartak komolyan tanulni, és meg akarják úszni a házi feladatot, ők fogják ezt ilyen azeri módon, vagy bolgár módon használni, és azok a diákok pedig, akik komolyan dolgoznak, csak még hatékonyabban is, még elmélyültebben akarnak dolgozni, ők időt takarítanak meg, meg alapmunkát, lapátolást, kazánfűtést. Ami azt jelenti, hogy a diákok között meglévő, most is meglévő kulturális különbségek, azok még jobban fel fognak erősödni, még láthatóbbá válnak. Amikor azt mondom, hogy kulturális, ilyenekre gondolok, mint figyelem, fenntartás, időgazdálkodás, önfegyelem, az unalom, a fáradtsággal való megküzdésre való képesség, a rövidtávú élvezetek kiiktatására való képesség. És ezek mind sajnos a gyerekkorban dőlnek el. A mesterséges intelligencia csak láthatóvá teszi, felnagyítja ezeket a történeteket.
Biztosan követel ez a tanároktól egy másfajta magatartást, vagy másfajta hozzáállást. Például a számonkérést átalakítja majd a mesterséges intelligencia.
Így van. Én értékelést mondanék számonkérés helyett. Nagyon leegyszerűsítve, ha korábban valaki beadott egy esszé dolgozatot, mondjuk egy közgazdász hallgató, egy joghallgató, vagy egy bölcsész hallgató, és időben beadta, és terjedelemben megfelel, az már hármas. Most, ugye, ha beadja a dolgozatot, az még nulla, mert az bármi lett. Vannak olyan szoftverek, amelyekkel a pillanat alatt meg lehet mondani, hogy mesterséges intelligencia készítette, és hogyha azt látom, hogy mesterséges intelligencia által összehordott szövegről van szó, akkor nem nulla lesz az értékelő jegyem, hanem egyes. A másik pedig, hogy olyan feladatokat is tudok adni, amit a gép nyilvánvalóan nem tud megcsinálni kellő minőségben. Például a bölcsészképzésben kaphat egy olyan feladat a hallgató, hogy írjon kötött formák szerint adott témára egy verset. Tehát, hogy a szokratikus, komplexebb, vitázóbb, dialektikusabb feladatokhoz fogunk följebb menekülni, és ezeknek az elkészítése az nem lehetséges mesterséges intelligenciával jelenleg.
A Matthias Corvinus Kollégium Tanuláskutató Intézetének igazgatóját, Setényi Jánost hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy Noé díjjal tüntette ki a kincs elnökét a Nagycsaládosok Országos Egyesülete.
Azoknak adományozzuk, akik hosszú évekig kiemelkedő tevékenységet végeznek a családokért.
Hallhattak arról, hogy Szigetszent Miklóson is elindult a Gyermekút Módszertani Központ szülőtámogató csoportja.
Itt egy olyan közösség is kovácsolódik a csoportok végére, hogy nem egyszer jelezték már a szülők, hogy szeretnék folytatni a közös szülőcsoportozást.
Szóltunk arról is, hogy itthon is több a szamárköhögéses beteg. A kisbabákra a védettség kialakulása előtt különösen veszélyes lehet.
Náluk ez a köhögési roham légzés kimaradáshoz, időnként légzésleálláshoz és így halálhoz is vezethet.
És végül hallhattak arról, hogy az oktatáskutató szerint a tanulók értékelését, számonkérését is átalakíthatja majd a mesterséges intelligencia terjedése.
A magasabb, komplexebb gondolkodási formák felé mozdul el a dolog.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.